Kávin János magyarázata Ámos könyve 7. rész 10-17-ig terjedő versekhez. A könyv címe, melyből felolvasok, Kávin János magyarázata Ámos próféta könyvéhez, az urat keressétek, akkor élni fogtok, Kávin kiadó. Budapest 2002. Szerkesztette és fordította dr. Tóth Kálmán. Ámos könyve 7. rész 10-13-ig terjedő versek. Ezt az üzenetet küldte Amaciá vételpapja Jeroboámnak, Izrael királyának. Összeesküvés cít ellened Ámosz Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit. Mert így beszél Ámosz: fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Ámosznak viszont ezt mondta Amaciá: te látnak, menj el innen, menekülj Judába, ott keresd meg kenyeredet, és ott profétálj. Bételben nem profétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Magyarázat, 10. vers. A proféta azt mondja itt el, hogy a sátán milyen módon akarta meggyengíteni az ő erejét, azért, hogy ne folytassa tovább profétai teendőit. Amaciá, vételi főpap, egyfelől a királyhoz küldött valakit, hogy szigorú intézkedéseket kérjen tőle. Szerinte a király érdekeit veszély fenyegeti. Ámosz lázító beszédei felkelést idézhetnek elő, ha a király fel nem lép ellene. Másfelől ugyanez az Amaciá azt ajánlotta a prófétának, hogy meneküljön el Judába, ahol biztonságban lehet. Itt ugyanis nagy veszélynek teszi ki magát azzal, hogy a király ellen prófétál. Látnivaló, hogy milyen alattomos, kétszínű ember volt ez az Amaciá. Nyíltan nem mert a próféta életére törni. Ez erre nem is volt módja, ezért más eszközhöz folyamodott. Amaciá tehát először a királyhoz küldött valakit, és üzenetével arra akarta rávenni a királyt, hogy lépjen fel Ámosz ellen. Ez a terv azonban úgy látszik, nem sikerült. Ezért aztán magához hívatta a prófétát. Meg akarta fédemlíteni, s így akarta eltávolítani Izraelből, hogy tovább ne okozzon neki gondot. Nem valószínű, hogy a szándékában az vezette, amit a királynak üzent. Tudnilik az esetleges felkeléstől való félelem. Az csak egy jól hangzó ürügy volt. Valójában Amaciá csak a saját jólétével törődött. Ma is látható, hogy amikor kardinálisok és püspökök a fejedelmi udvarokba mennek, nem mondják ki nyíltan, amire gondolnak. Ők látják, hogy zsarnoki uralmukat nem tarthatják fenn, csak ha az evangéliumot félreállíthatják. És látják, hogy a mi tanításunk terjedésével kihűl a konyhájuk. Mire hivatkoznak tehát? Arra, hogy a mi tanításunk elfogadhatatlan, mert felforgatja a világot, megbontja az állam rendjét, a királyokat pedig megfosztja hatalmuktól. És ezzel a taktikával akarják az uralkodókat megnyerni. Ilyen módon járt el Amáciá is Ámosz prófétával szemben. A királynak tehát ezt üzente: összeesküvés cít ellened Ámos. A héber ige azt jelenti, hogy összeköt, s aztán átvitt értelemben összeesküvést szólj. De figyeljünk csak, ki küldi ez üzenetet? Amaciá. A prófét azonban nem hagyja el a név mellől a titulust, hanem így mondja: Amaciá Bétel papja. Azt fejezik ki vele, hogy Amaciá papot nem annyira az állam érdeke izgatja, hanem a saját konyhájának és jólétének az ügye. Oda lesz a papsága, és szegénységre jut, ha a dolog így megy tovább. Ezért vádolja tehát Ámoszt összeesküvés szításával, és kiegészíti még azzal, hogy Izrael népe körében. Figyelmeztet, hogy nem zugolyában vagy rejtek helyen történik ez, hanem egész nyilvánosan. Tanítását emlegetik mindenütt, a városok már tele vannak vele. Szóval az országban már lángol a tűz, és rövidesen a királyi trónt égeti, ha csak gyorsan nem történik intézkedés az eloltására. Így mesterkedett Amáciá, hogy felingerelje a királyt Ámosz próféta ellen. Hozzáteszi még ezt: nem tűrheti el az ország az ő beszédeit. Ennek a mondatnak kétféle jelentése lehet. Célozhat arra, hogy a nép meggyűlölte Ámoszt, és úgy tekint rá, mint lázadóra. Ma is vannak, akik így ingerlik a királyokat. Miért nem sietnek ennek a veszedelmes tanításnak az elfolytására? A nép már türelmetlen, és azt gondolja, hogy az uralkodók nem méltók a tisztükre, ha hagyják, hogy az egyház régi rendje és ritusai veszedelembe kerüljenek. Amaciah szavai tehát fel lehet fogni úgy, hogy ő ravasz módon el akarja hitetni a királlyal, hogy a türelmetlenkedő nép készen áll a segítségére. A másik lehetséges értelem az, hogy ha ez az ember tovább folytathatja a zavarkeltést, akkor romlás fenyegeti az egész országot, mivel igen sok követője lesz. És ha már egy nyílt összeesküvést megszerveznek, akkor azt már nagyon nehéz lesz leküzdeni. Sietni kell tehát, mielőtt Ámosznak túl nagy befolyása lesz, különben a legnagyobb veszedelem fenyeget. Ugyanígy érveltek később a farizeusok is. Ha hagyjuk őt, tudnilik Jézust, majd jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a helyet és a várost is. János 11.48. Amaciah tehát félelmet akart kelteni a királyban, és úgy akarta rávenni, hogy lépjen fel a prófétával szemben. 11. vers. Azután hozzáfűzi még a mondottakhoz a következőket. Azt mondja Ámosz, hogy fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Két súlyos vádpont ez a próféta ellen. Vannak magyarázók, akik szerint Amaciah pap eltorzítja Ámosz hirdetését, hiszen ő nem jövendült Jeroboám haláláról, csak a népnek a romlásáról. Amaciah persze a király haragját akarta felkelteni. Szavai pedig minden esetre azt a gyűlöletet tükrözik, amelyet a próféta iránt már régóta érzett. Kétségtelen, hogy Amaciah résen állt, figyelte, miket mond Ámosz. És amikor úgy látta, hogy megérett rá az idő, akkor üzenetet küldött a királynak. Ámosz könyvéből nem tudjuk, hogy mit válaszolt a király a feljelentésre. Vagy nem vette komolyan a dolgot, vagy nem akart nyíltan fellépni a próféta ellen, akinek bizonyára volt tekintélye a nép körében. Ha lehettek is gyűlölői, azért a prófétai név és hivatás iránt még tiszteletet éreztek. Az is lehet, hogy a két ellenséges félnek nyilvános vitában kellett tisztáznia az ügyet. Bárhogy is volt, az látható, hogy a király nyugodt maradt, vagy azért, mert Amaciah szavai nem győzték meg, vagy azért, mert tartott a néptől, vagy pedig azért, mert valamilyen vallási meggondolás még visszatartotta. A hitetlen emberek egy darabig tűrtőztetni szokták magukat. Nem azért, mintha az istenfélelem hatással volna rájuk, vagy mintha védelmezni akarnák az igazi hitet. Ők inkább az Istent is lehúznák az égből, és a vallási dolgokat is mindenestől eltörölnék, dühös haragjukat azonban nem merik nyíltan kijönteni. Ilyesféle tartózkodás élhetett Jeroboám szívében is, ezért nem akart zsarnoki módon fellépni Ámosz prófétával szemben. Amaciah pap azt szerette volna elérni, hogy a próféta a legsúlyosabb büntetést kapja, hiszen az összeesküvés halált érdemlő bűn. A király azonban nem rendült meg eléggé. Ezért kellett a másik megoldáshoz folyamodni. Amit a főpap dühös oroszlánként nem tudott elérni, azt megpróbálta, mint ravasz róka. 12. vers. Amaciah pap tehát ezután Ámoszhoz fordult. Te látnok, menj el innen, menekülj Judába! A felhívás első része azt érezteti, hogy a prófétának szabadságában áll eltávoznia. Pár veszély fenyegeti, senki sem akadályozza, szabadon elmehet. De rögtön hozzáteszi, hogy menekülj. Ez már vészjóslóan sürgető. Menekülj innen gyorsan, különben elvesztél. Látnivaló, hogy milyen ravasz módon támad a prófétára Amaciah. Látszólag egyszerű távozásra hívja fel Ámoszt a saját biztonsága érdekében, de rögtön rá is ijeszt azzal, hogyha nem siet, végveszélybe kerül. Ezzel a kettős ösztönzéssel akarta a próféta bátorságát megingatni. Hozzáteszi azután, ott keresd meg kenyeredet. Ez a harmadik érv azt sugallja, hogy ha a próféta most még lehet, szabadon elmegy, akkor a hazájában nyugodtan élhet és gondoskodhat magáról. Amint mondtuk, Ámosz a tékoai pásztorok közül való volt, tehát Judából származott, ott volt a lakóhelye, ott éltek a rokonai. Azarjá, a judai király, ha nem is tartozott a vallási tekintetben a legkiválóbb uralkodók közé, de tisztelte és megbecsülte a prófétákat, mint Isten szolgáit. Amaciá pap tehát az ott keresd meg kenyeredet felhívással arra utal, hogy Judában biztonságosabb lesz a próféta helyzete. Megbecsüli a király és a nép, és így jobban meg lesz a megírhetése is. A negyedik argumentum Ámosznak az esetleges ellenvetésére, miszerint ő, mint próféta nem teheti meg azt, hogy hallgasson, ezt mondja, ott prófétálj. Judában hallgatnak a prófétai szóra, ott tehát szabadon és bátran végezheti hivatását. Így próbálja meg Amaciá rábeszélni Ámoszt, hogy hagyja el Izraelt, és menjen a saját törzséből valókhoz. 13. vers. Az 5. érvelés így hangzik, Bételben nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Amaciá egy újabb gondolattal próbálja elbátortalanítani a prófétát, amikor kijelenti, hogy Izrael országában botránkozást kelt, sőt Istent is megsírti, hiszen Jeroboám Istentől elfogadott király, hatalmát Istentől kapta. Ezért joga van a királynak arra is, hogy új istentiszteleti formákat vezessen be. Viszont senkinek sincs joga arra, hogy a király által szentesített és általánosan elfogadott szertartások érvényét vitassa. Mindezeket látva meg kell jól jegyeznünk, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk az ellenségnek nem csak a nyílt erőszakos fellépésével, hanem a családsággal szemben is. Mert a sátán nem csak embergyilkos volt kezdettől fogva, hanem hazug is, és hazugság atya, János 8.44. Aki tehát Istennek és az egyháznak a szolgálatában áhatatosan akar tevékenykedni, annak kétféle küzdelemre kell felkészülnie. Nevezetesen a megfélemlítéssel és családsággal szemben. Vannak emberek, akik nem rettennek meg semmiféle fenyegetéstől sem, viszont nem elég óvatosak az ellenség ravasz cselvetésével szemben. Isten szolgáinak ezért kell kétféle védekezésre is felkészülniük. A haláltól sem félve rendíthetetlenül kell végezniük a szolgálatjukat. De ügyelniük is kell, mert az igazság ellenségei gyakran álnok módon környékezik meg őket. Jól ismerjük ezt tapasztalatból manapság. Sőt, erről az oldalról még jobban fenyeget a veszély. Ilyenekkel akarnak megriasztani. Mit akartok? A világnak el kell pusztulnia a sok romlás következtében. Ti azt akarjátok ugyan, hogy a vallást mindenütt tiszteljék, hogy az igaz tudományt megbecsüljék, és hogy mindenütt béke uralkodjék. De mi már látjuk, hogy borzalmas háború fenyeget, és ha az egyszer kitör, akkor mindenütt embertelen barbárság fog pusztítani. A vallásnak is vége lesz, és ezt a ti konokságotok idézi elő. Nos, ilyeneket mondogatnak nekünk. E bibliai hely olvasásakor tehát figyeljünk fel arra, hogy a sátán milyen mesterkedésekkel igyekszik az istenfélők törekvéseit, és Isten szolgáinak az állatotosságát megingatni. Tekintsük át még egyszer Ámosz pap intéseit. Az elsőnél nem kell hosszabban időzni. Mindenki érti, hogy mit akar elérni. Te látnok, menj el innen. Amaciá szinte tisztelettudóan szólítja meg Ámoszt. Nem azt mondja, hogy te jöttment, te lázadó, te pásztor, hanem látnoknak szólítja, és ebben benne van a próféta titulusa is. Mintha ezt mondaná, jól ismerem, hogy Isten prófétája vagy. Csak magában hozzágondolja, hogy lehetsz próféta, de nem a miénk. Ezért hát eredj el. Megadja a prófétának járó tisztességet, hogy könnyebben megnyerhesse szándékának, és ne kerüljön sor mindjárt vitára. Megkérdezhetnénk itt, hogy miért volt Amaciá ilyen szűk látókörű. A papnak a feladata ugyanis az egyház rendjére való felvigyázás. A próféták mindig oly módon álltak kapcsolatban a papsággal, hogy amikor Isten a prófétákat szolgálatba küldte, azzal hallgatólagosan szemrehányást tett a papság hanyagságáért. Különben a papoknak is az volt a feladata, hogy a seregek urának a követei legyenek, ahogy a Malakiás mondta. A nép a pap szájából tanítást vár, hiszen a seregek urának a követe ő. Malakiás 2.7. Amaciának is, mint papnak, a prófétai hivatalt is kellett volna gyakorolnia, még ha hamis prófita volt is. Ő azonban ezt nem tette. A tanítást is, vele együtt a címet is meghagyta a prófétának. Ma is az a helyzet, hogy a püspökök bőkezően bánnak a titulusokkal. Tanároknak, doktoroknak címezik azokat, akiket ugyan nem ruháznak fel semmiféle egyházi hivatallal, de akik mégis végzik a tanítás feladatát, mert látják, hogy a magas méltóságban levők csak néma ebek. Így bánt Amaciá is Ámosszal. Ő meg volt elégedve a maga méltóságával és jövedelmével. Jól írt, mert a babonásan hívők melegen tartották a konyháját. A második felszólítás már élesebb. Menekülj! Fenyegetés van benne. Ha nem távozik azonnal a próféta, nem lesz biztonságban az élete. Az előző menj el szóban még benne volt az önkéntes döntés lehetősége. Itt viszont már a muszáj a döntő szempont. Az emberek, az ország nem fogja tovább tűrni, hogy tetszése szerint profitáljon tovább. A harmadik sürgető érv ehhez kapcsolódik. Menekülj Judába, ott keresd meg a kenyeredet. A saját hazájába küldi a profitát, ott nagyobb tiszteletben fogják tartani hitét és hirdetését. Lám, Amaciá szavai még emberségesebben hangzanak, mint amiket ma hozzánk vágnak a hitvány emberek. Miért jöttél ide? Menj vissza a hazádba! Elküldenének, holott tudják, hogy ott sem vagyunk biztonságban. Jegyzet. Célzás van itt arra, hogy Calvin Franciaországból jut Genfbe. Jegyzet vége. Judában azonban akkor a tiszta vallásosság élt. Amaciá tehát hivatkozhatott arra, hogy Ámoszról gondoskodni fognak a honfitársai, és a király is jóindulatú lesz hozzá. A negyedik argumentum még jobban megmutatja, hogy milyen ravasz szofista az ördög. Ott prófétálj. Ki is mondja ezt? Amaciá, aki gyűlölte a jeruzsálemi templomot. Ő akár felgyújtotta volna azt, és kiirtotta volna az ottani papságot. Ámoszt mégis odautasítja, hogy ott prófétáljon. Mivel nyíltan nem tilthatta meg a tevékenységét, hát inkább elküldte messzire. Látjuk tehát, hogy a sátán hányféle módon is, milyen mesterkedésekkel teszi próbára Isten szolgáit, milyen görbe utakon közelíti meg őket, sőt, olykor a világosság angyalának mutatja magát, ahogyan Pál apostol mondja, 2 Korintus 11.14. Ennek a példája van itt előttünk. Hát nem a világosság angyala ez az Amaciá, amikor Ámosznak azt tanácsolja, hogy menjen a saját hazájába, ott hallassa szavát, és ott segítse az Isten országa ügyét. Csak ne itt, ne Izrael országában. Az ötödik argumentumnál különösképpen meg kell állanunk. Ezt mondja, Bételben nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Nos, itt mutatja meg Amaciá igazán, hogy mit kíván. Azt, hogy ő háborítatlanul megmaradhasson a papságban. De ezt csak úgy érheti el, ha a prófétát előzi, mert érvekkel nem tudja meggyőzni. A saját javát akarja tehát bebiztosítani a próféta száműzésével. Az előző mondatokban különböző álarcokat öltött és ürügyeket talált ki, most azonban már kibújt a szög a zsákból, ahogyan mondani szokták. Amaciá háborítatlanul akarta folytatni kényuraságát, de ehhez az kellett, hogy Ámosz tevékenysége ne veszélyeztesse a Bételben folyó istentiszteletet. Isten igéjét akarta elnémítani azért, hogy biztosítsa a saját pozícióját. Így járnak el ma is a pápa és az ő püspökei. Dühöngtek, amikor azt hallották, hogy Németországban sok város, sőt néhány fejedelem is lázadozni kezdett, és megtagadta az engedelmességet. Mivel azonban erőhatalommal nem tudtak föléjük kerekedni, ezt mondták, hagyjuk ezeket a barbárokat, hadd csinálják, amit akarnak. Azelőtt is több kárt okoztak, mint hasznot. Ez egy terméketlen terület. Ha megmaradt Franciaország, Itália és Spanyolország, ez nekünk elég. Németországban több a veszteni, mint a nyerni valunk. Hadd élvezzék hát a szabadságokat, jobban mondva a féktelenségüket, majd egyszer úgy is visszatérnek majd a mi hatalmunk alá. Ezt a fertőzést azonban ne engedjük átterjedni Franciaországra, mert ott az egyik karunkat vágnánk le, és ne engedjük, hogy Spanyolország és Itália megfertőződjék, mert az a létünket fenyegetné. Ilyen forma volt Amaciá gondolkozása is, amikor kimondta, Bételben nem prófétálhatsz többé. E tiltást pedig így indokolja a főpap: királyi szentély ez itt. A király tekintélyére hivatkozva törvényesnek nyilvánítja a Bételben folyó istentiszteletet. A király rendeletéből történik az, tehát senkinek sincs joga szót emelni ellene. A királynak joga volt így rendelkezni, az ő hatalma szent és sérthetetlen. Könnyű belátni, hogy mi a jelentősége mindennek. Mennyien vannak ma is a pápizmusban, akik a királyokat annyi joggal és hatalommal ruháznák fel, amennyivel csak lehet, azért, hogy a vallás dolgait ne lehessen vitatni. E hatalomnak azonban egy király kezében kell maradnia, hogy aztán az önhatalmulag döntse el, mit akar, s aztán annak is úgy kell történnie, minden ellenvetés nélkül. Akik eleinte Henrik angol királyt olyan fennen magasztalták, bizonyára meggondolatlanok voltak. Neki tulajdonították a legfőbb hatalmat minden téren, ami felháborító volt, hiszen káromló módon Krisztus egyháza fejének nevezték. De aztán a végső túlzásba estek, nem törődve a Szentírásból való bizonyságokkal kijelentették, hogy a királynak joga van saját belátása szerint hozni rendeleteket vallási ügyekben. A király elrendelheti a bőtel kapcsolatban, hogy a népnek mely napokon szabad húst tennie. Jogában áll, hogy megtiltsa a papok házasodását. Jogában áll, hogy az úrvacsorában a népnek megtiltsa a kehely használatát, és még más egyebeket is a saját országában. És hogy milyen jogon? Úgy, hogy a királyt megilleti ebben is a legfőbb hatalom. Jegyzet. Calvin itt 8. Henrik angol király uralkodására céloz. 1509-1547-ig uralkodott. Az ő uralkodása idején vegyes érdekű indokok következtében jött létre az anglikán egyház, amelynek feje az angol király. Az egyház reformálásának a részletkérdéseiben ingadozó volt, és majd csak utódai idejében ment végbe következetesen az angliai reformáció. Jegyzet vége. Amaciá, akiről most a proféta beszél, ugyanilyen meggondolásból mondta: királyi szentély ez itt. Hozzáfűz még egy más indokot is, és az ország temploma. A király kettős feladatát és jogkörét jellemzi így. Megmondja egyfelől, hogy a királynak hatalma van arra, hogy a vallás dolgában tetszése szerint tegyen változtatásokat. Másfelől figyelmezteti Ámost: vigyázzon, mert megzavarja az ország békéjét, és szembeszállt a király tekintélyével. Ami az elsőt illeti, való igaz, hogy ha a királyok helyesen akarják gyakorolni hatalmukat, akkor a vallás gondviselőinek és Ézsaiás szóhasználatával élve az egyház dajkálóinak kell lenniük. Ézsaiás 49.23. Megkívántatjuk a királyoktól, hogy a fegyvert, amelyet viselnek, az Isten tiszteletének szabad gyakorlása érdekében is használják. Ezzel szemben viszont vannak meggondolatlan fejedelmek, akik túlságosan sok lelki hatalmat kívánnak biztosítani maguknak. Ez a hiba különösen látható Németországban, de megvan itt, ezekben a tartományokban is. Jegyzet. Calvin a svájci kantonokra céloz. Jegyzet vége. Látjuk a gyümölcseit is. A fejedelmek, vagy akik a hatalmat gyakorolják, a lelkiek terén is olyan nagyra tartják magukat, hogy már nem is ismernek el egyházi hatalmat. Nálunk azért hódít teret ez a szentségtörés, mert az uralkodók nem vonják meg a törvényes határokat. Azt hiszik, hogy akkor tudnak igazán uralkodni, ha az egyház saját kormányzását félreállítják, és maguknak tartják fenn a legfőbb bírói hatalmat, akár az egyházi tanítás, vagy az egyház kormányzás tekintetében is. Az ördög így adta Amaciás szájába a szavakat, annak a kifejezésére, hogy mivel a bételi templomot a király alapította, és az így királyi szentély, ezért nem szabad senkinek sem vitatni az ott folyó, királyilag is jóváhagyott istentisztelet törvényes voltát. Nos, az ilyet szeretik hallani a királyok, hiszen ők is maguknak kívánják mindenben az illetékességet. Szívesen lépnek fel, mint döntőbírák. Először mutatnak is bizonyos ügybuzgóságot, de ez is csak dicsőségvágy, amellyel minden dicsőséget magukhoz akarnak ragadni, és közben azt nézik, hogy nekik mi válik előnyükre. Amikor tehát azt látjuk, hogy a sátán milyen alattomos eszközökkel harcolt a proféták ellen, akkor szomorúan és aggodalommal gondolhatunk arra is ma, hogy még mi vár ránk. Aki helyesen akar viselkedni, annak óvatosnak kell lennie a rossz dolgokkal szemben. Az ország temploma ez. Amatjá ezzel a mondattal már nem is a királyi jogért és lelki hatalmáért küzd, hanem azt hangsúlyozza, hogy Ámosz proféta az ország békéjét fenyegeti. Manapság a fejedelmek nagy része csak a maga nyugalmát akarja biztosítani. Bizonygatják, hogy a hit oltalmazói lesznek mind halálig. Közben pedig olyan tudósoknak fogják pártját, akik a keresztelől menekülnek. Ám azért, hogy a pápásoknak is kedvüket keressék, bizonyos dolgokban eleget tesznek a kívánságuknak. Ezért hangolják például a fejedelmeket a sákramentáriusok ellen, hamis módon bizonygatva, hogy Krisztus teste jelen van az úrvacsorai kenyérben, mint egy belezárva abban. Így akarnak bizonyos fokig közeledni a pápásokhoz, és középutat keresnek, hogy a haragjukat enyhítsék. Ez a helyzet a mai világban, és ezt bátran összehasonlíthatjuk a proféta akkori körülményeivel. Mégpedig acélból, hogy ugyanazokkal a fegyverekkel küzdjünk, amelyekkel ő, és ne hagyjuk magunkat ördögi módszerek által félrevezetni. Az ország temploma van itt. Ez a mondat szinte a világi karra utal, ahogyan ma mondani szokták. Jegyzet. Célzás ez arra a luteri gondolatra, mely szerint Isten kétféle módon kormányozza a világot. A hasonlat szerint jobb karjával, a Krisztus evangéliuma, bal karjával, a császár és annak fegyvere által védi és irányítja a jó rendet. Jegyzet vége. Amaciá főpap pedig arra vigyáz, hogy a proféta alá ne aknázza valami módon Jeroboám király országát és a népnek az államát. Következik 14-es, 15-ös versek. Ámosz így válaszolt Amáciának: nem vagyok proféta, sem proféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr: menj és profétálj népemnek, Izraelnek. 14. vers. Ámosz proféta a feleltében először menti magát. Nem hallgathat Amácia tanácsára, mert Istentől kapott küldetését nem tagadhatja meg. Neki feladatává tette Isten, hogy profétáljon Izrael országában is. Először szerényen mondja: nem vagyok proféta, sem proféta tanítvány. De mit jelent ez? Kisebbíteni akarja magát? Egyáltalában nem, még ha a szavaiból ez látszanék is. Az ő rendkívüli elhivatása sokkal nagyobb hitelességet jelent, mintha ifjúkorától kezdve egy proféta iskolában nevelkedett volna. Csodás élmény tette őt profétává. Megbízatását nem egyszerű emberi élményként kapta, hanem szinte erőhatalom által. De éppen ezért nem adhatja fel hivatását, mert akkor Isten igáját kellene nyíltan letörnie magáról. Jól kell értenünk tehát Ámosz szavait. Ha csak annyit mondana, hogy nem vagyok proféta, az túl könnyedén hangzana, és azt lehetne kérdezni, hogy hát akkor micsoda. De ezt a tisztességet Isten eszházában senki sem veheti csak úgy magára, ahhoz elhivatásra van szükség. Ha Ámosz nyíltan tagadta volna, hogy ő proféta, akkor azzal a tanítói hivatását is letehette volna, mint akinek nincs arra elhívása. Ő azonban arra céloz, hogy nem olyan proféta, akit fiatal korától kezdve tanítottak Isten törvényére, azért, hogy ezáltal az írás magyarázója lehessen. Ezt jelenti különösen az, hogy ő nem proféta tanítvány. Tudjuk ugyanis, hogy abban az időben voltak proféta iskolák, melyeknek az volt a céljuk, hogy Isten egyházának kiváló tanítókat neveljenek. Jegyzet. Régi bibliafordításokban az áll, hogy nem vagyok proféta, sem profétának fia. Ez, mint hebraizmus, megfelel az eredeti szövegnek. De a kifejezés nem apa-fiú viszonyt jelöl. Kálvin magyarázata, ha kissé modern fogalmazásban is, megfelel a valódi jelentésnek. Jegyzet vége. 15. vers. Ámosz azonban tagadja, hogy így nevelkedett volna. megmondja kereken, hogy ő iskolázatlan ember. De ugyanakkor állítja, hogy ő mégis hitelesebb ember, mert Isten hatalmas keze ragadta meg és tette népének tanítójává. Nem ifjúkorától kezdve képezték, hanem Istentől kapta, szinte egy pillanat alatt, a prófétai küldetést. Amikor Krisztus egyszerű tanulatlan embereket hívott tanítványaivá, az még nagyobb csoda volt annál, mint amikor Pált vagy másokat, akik járatosak voltak a törvényben, tette apostolaivá. Azzal, hogy tanulatlan embereket tett lelke által alkalmasokká az apostolságra, nyilvánvalóvá tette, hogy milyen isteni rendelés hívta el őket. Erre utalnak a próféta szavai is, elhívott, szó szerint elvett a nyáj mellől. Ezek tanúsítják elhivatásának rendkívüli voltát. Következik a két utolsó vers, 16.-17. vers. Most azért halld meg az Úr igéjét. Te ezt mondtad, nem prófétálhatsz Izrael ellen, nem prédikálhatsz Izsák házáról. Ezért így szól az Úr. Feleséged parázna nő lesz a városban. Fiaid és leányaid fegyver által esnek el. Földedet fölosztják mérőkötéllel. Te magad tisztátalan földön halsz meg, Izrael pedig fogságba megy földjéről. 16. vers. Miután Ámosz így kijelentette, hogy ő Istennek engedelmeskedik, aki a szolgálatra kiválasztotta, Amaciához fordul szavaival is, megmutatja neki, milyen következménye lesz annak, hogy olyan durván meg akarta tiltani a prófétának, Isten szolgájának a rábízottak hirdetését. Halld meg az Úr igéjét! Isten rendelkezését állítja szembe Amaciá tiltásával. Mintha ezt mondaná, te így beszélsz, te majd Isten is megszólal. Megmutatja a különbséget Amaciá beszéde és Isten szava között. Mert ez az imposztor meg akarta félemlíteni a szent embert. Azt akarta elírni, hogy adja fel hivatását, de nem se került neki. Viszont Ámos teljes bizonyossággal kimondja, hogy Isten kijelentése nem marad üres szó. A hitvány papnak minden igyekezete csak arra volt jó, hogy megkétszerezze Isten büntetésének súlyát. Hiszen amikor Amáciá azt parancsolta Ámosznak, hogy ne prófétáljon többé, akkor Istent akarta korlátozni, és az ő lelkét akarta akadályozni, hogy ne ostorozza tovább bűnös népét. Ámosz ezért kijelenti, hogy Isten méltán fog lesújtani a papra, aki merész, sőt szentségtörő módon szembe mert szállni Istennel, és az ő legfőbb tekintélyét akarta elvitatni. Pedig Istené a jog és a hatalom, hogy a világot megítélje. Ezt a jogát pedig igéjén és prófétáin keresztül gyakorolja. Ezért Amáciá a maga ítéletét tette súlyosabbá azzal, hogy Ámoszt el akarta tiltani a további prófétálástól. Nevezetes textus ez. Megtanulhatjuk belőle, hogy amikor Isten dorgál bennünket, akkor legjobban tesszük, ha magunkba szállunk, és alávetjük magunkat az ő szájából jövő ítéletnek, könyörögve bocsánatáért. Hiába szállnánk szembe vele, szavát nem utasíthatjuk el. Szórhatunk rá átkokat, de mit érünk el üres szavainkkal? Az Úr azonban erővel szól, nem a levegőbe beszél. Végre is hajtja, amit megmondott, ahogyan Pál apostol éles karthoz hasonlítja a mennyei igazságot. Efézus 6.17. A hitetlenek hiába utasítják el a tanítást és a fenyegetést, azzal semmit sem érnek el, mert Isten végrehajtja igazságos ítéletét. A prófita tehát itt az emberi beszéddel szembeállítja Isten szavát. Így beszél a főpaphoz. Te, aki azt mondtad, hogy ne prófétáljak többé, most halld meg, hogy neked mit mond az Úr. Isten szavának ismételt említése arra figyelmeztet, hogy az ő tanítása mögött, amely ellen annyira hadakoznak a hitetlenek, ott áll Isten hatalma. Megsemmisíthetni a hitetleneket anélkül, hogy csak egy szót is szólna, de azt akarja, hogy az emberek lássák, hiába harcolnak olyan dühötten Isten igéje ellen, az ige elleni küzdelmükkel csak saját romlásukat idézik fel. Nem prédikálhatsz Izsák házáról. A proféta itt az Izrael név mellett párhuzamként Izsákot is említi. Izrael népe között akkoriban gyakran emlegették az ősatyák példáját. Olyankor is, amikor eltértek Isten törvényétől, mint általános szabálytól, hiszen úgymond ők is követtek el hibákat. A hitetlenek azt gondolják, hogy pajsként tarthatják maguk elé az ilyen eseteket, amikor Isten elnézett az atyáknak egy-egy különleges dolgot, noha Isten nem akart ezzel precedenst teremteni, ahogyan ma mondják. Így emlegették az izraeliek is Izsákot, amikor Bételben vagy másütt helytelenül a törvény előírásától eltérően tisztelték Istent. Ezért használja a próféta ismételten az Izsák nevet, valószínűleg Amaciás szóhasználatát követve ebben. Utolsó, 17. vers. Azután ítélethirdetés következik. Ezért így szól az Úr. Az ezért kötőszó hangsúlyozza, hogy Amáciá nem csak azért fog bűnhödni, mert megrontotta az istentiszteletet és félrevezette a népet, nem csak azért, mert a kegyesség ürügyén maga meggazdagodott, hanem mert szégyentelenül szembe mert szállni Isten rendeléseivel, és a prófétát álnok mesterkedéssel és nyílt erőszakkal el akarta távolítani, hogy az ne folytathassa ott a hivatását. Ez utóbbiért hirdeti most Ámosz, hogy el fogja írni a büntetés. Láthatjuk ebből, hogy csak súlyosbítjuk az ítéletet, ha makacsul szembefordulunk Istennel, aki pedig azt akarná, hogy meghajoljunk előtte, és bevalljuk neki, ha vétkeztünk. De ha folyton kibúvókat keresünk, vagy kitartunk vétkeink mellett, akkor csak oda jutunk, hogy Isten kétszeresen sújt ítéletével. Jól be kellene ezt vésni az emberek szívébe, akkor talán nem lenne a világban annyi lázadozás Isten ellen. Hiszen láthatjuk, mi mindent merészelnek. Ha Isten próbáltatásokat ad, rögtön méltatlankozni kezdenek. Ha megtekintélyre jutnak, akkor minden erejükkel arra törnek, hogy Isten uralkodói tekintélyét csorbítsák, az ő szolgáinak a munkáját pedig korlátozzák. Azért meg kell jól jegyeznünk, amit a próféta itt hangsúlyoz. Az Istennel szembeszálló konokság csak fokozza az ő haragját. Az ítélet tartalma a következő. Feleséged parázna nő lesz a városban. Szó szerint így hangzik ez, de nem jelenti szó szerint azt, hogy az asszony önként adja erre magát. Amaciá büntetése az, hogy meg kell írnie felesége becstelenné válását, amikor az ellenség elfoglalja Izrael országát. Tudjuk, hogy közönséges szokás szerint a győztesek birtokba vették a nőket is. És milyen jó lenne, ha ma már megszűnne ez a szokás. Akkoriban az is megengedett volt, hogy a győztesek a legyőzötteknek a feleségét, lányait rabul ejtették. Így értendő tehát a feleséget parázna nő lesz mondat. A folytatása még elszomorítóbb, mert az, hogy a városban éri ez a sors Amácia feleségét, még rosszabb, mintha elhurcolnák egy idegen országba. Amaciá lelkét talán kevésbé sebezné meg, ha messze idegenben történnék ez, mint az, ha nyilvánosan az ismerősök szeme láttára kényszerül rá. A folytatás még súlyosabb. A főpap fiait és leányait meggyilkolja az ellenség. Mások is jutottak erre a sorsra. De ez az ítélet kiemeli, hogy Isten különösen Amaciát akarja büntetni, mivel szembe mert szállni Isten szentséges intelmeivel. Amaciá ítélete még folytatódik, földedet felosztják mérőkötéllel. E mondatban benne van az, hogy Amáciának nem lesznek örökösei. Továbbá az is, hogyha valami földbirtoka volt, az az ellenség prédájává lesz. Ám lehetséges, sőt valószínű az is, hogy Ámosz itt általánosságban Izrael földjéről beszél. Magának Amáciának nem lehetett birtoka, mert a törvény a papoknak csak azt engedte meg, hogy kertjük, legelőjük legyen az állatok tartására, de szántóföldet nem művelhettek. Lásd 5 Mózes 18.1.2. Ha tehát itt egy ember földje volt is említve, az inkább az egész népre kiterjesztve értendő. A folytatás is erre mutat, te magad tisztátalan földön halsz meg. A föld szó héber megfelelője jelölte azt a földet is, amely Amaciá tulajdona volt, de azt a földet is, amelyre mint tisztátalan földre száműzetésbe kerülnek. Lehetne ugyan ellenvetést tenni azzal, hogy itt egy ember ítéletéről van szó, a főpapíról. A válasz azonban egyszerű. Isten az általános ítéletnek egy különös jelét adja itt. Amaciának pedig be kellett látnia, hogy Isten ítéletét, ahelyett, hogy elhárította volna, csak sietette, amikor Ámosz prófétát haza akarta küldeni Judába. Végül a befejező mondat, Izrael pedig fogságba megy földjéről, kifejezi, hogy a próféta nem csupán Amaciát, a feleségét és gyermekeit fenyegette az ítélettel, hanem az ki fog terjedni az egész népre. Egy bűnös ember megáltalkodottsága miatt az egész népre kiterjed Isten ítélete. Jegyzet. Részlet a fordító előszavából. Calvin 1558-ban magyarázta Ámos próféta könyvét a Genfi Akadémián tartott előadásain. Ámos a legharagosabb próféták közé tartozott. Egyszerű vidéki pásztorember volt, akit sértett a városi fényűzés, a léha erkölcsiség és a felszínes vallásosság. Különösen is elítélte azokat a gazdag előkelőket, akik isteni törvényt és emberi jóérzést félredobva kiuzsorázták a szegény népréteget, közben pedig a kiválasztott nép öntudatával, hamis biztonságérzettel élték világukat. Ámosz próféta kegyetlen szigorúsággal állította eléjük a valóságot. Isten keze ott van fölöttük, de nem oltalomként, ahogyan képzelik, hanem ítélő szigorúsággal. Calvin különösen együtt tudott érezni a prófétával, és miközben elemezte a haragbó proféciákat, minduntalan rádöbbent és ráébresztett arra, hogy manapság is hasonlóak az emberek a körülmények. Tárgyilagos magyarázata így lesz aktuális, mert amikor megidézi a hajdan volt történetet, szembesíti vele az olvasókat manapság is, mármint nem csak az ő korában, hanem manapság, akár 4,5 évtizeddel később is.